153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Elmúlt heti adásunkat folytatjuk. Hérák János Benyámin az interjú alanyom továbbra is. Azt gondolom, olyan sűrű és olyan sok mindent csináltál már fiatal korod ellenére, hogy nem fér bele egy magazin műsorba. Tehát az elmúlt hetet folytatjuk. Rezidens gyermekorvosként az egyes számú gyermekklinikán dolgozol.
Ott tartottunk az életutatban, hogy az egyetem ugye 6 év, és ezt mindenki tudja, hogy utána ugye szakosodni kell. Mesélj erről az időszakról, hiszen ugye meséltél a kutatásról.
Igen.
Hát akár maradhattál volna, ha jól tudom,
igen,
hogy is. Szóval hogy alakult ez?
Orvostanhallgatói munkámat vihettem volna tovább, és nyilván észszerű is lett volna, meg most is úgy gondolom, hogy teljesen adta volna magát, hogy egy ilyen szép kutatás PhD-ra fel lehet húzasztani viszonylag kevés idő alatt, de akkor én azt éreztem, hogy annyira sok volt az elméleti fázisa ennek az egyetemnek, illetve a kutatás is inkább elméleti, bármennyire is beteg közelben történtek a mérések. Én úgy éreztem, hogy mindenképp a klinikum jön most, az jön, mert arra vágyom egyszerűen a betegeknek a vizsgálatára, meg amit tanultam, az hogy is néz ki ugye a gyakorlatban. Mert bár láttam őket, meg láttam betegeket, de nem dolgoztam együtt velük, nem haladtam mellettük a kortörténetükkel, a terápiájukkal, úgyhogy ez egy sokkal intenzívebb tapasztalás. Úgyhogy én mindenképpen azt éreztem, hogy most ha lehet, hogy kutatni fogok, lehet, hogy ezt fogom továbbvinni, de biztos, hogy egy kis szünet kell ebben a témában. Úgyhogy én ezt jeleztem is a neurológiai klinikán, aki partner volt igazából ebben. 6. évben, ami már egy teljesen gyakorlati képzés, tehát ott már előadások sincsenek, napi rutinszerűen kell bejárni osztályokra. Ott nagyon erőltették, hogy akkor, hogy menjek be, és akkor így szóban egyezzünk meg arról, hogy szeptemberben a Szegedi Neurológiai Klinikán fogok dolgozni. És nyilván gondolkoztam addig is ezen, de akkor ott le kellett ülnöm, és át kellett gondolnom, hogy merre menjen tovább az én karrierem, ugye az életemmel együtt. Akkor úgy gondoltam, hogy valószínűleg, hogyha benne maradnék a neurológiában, nem lennék olyan boldog, mint hogyha a gyerekgyógyászatot választanám. Nyilván a gyerekgyógyászat több szinten megérintett akkor már. Tanultam is, szigorlatom is meg volt, amit nagyon élveztem egyébként, úgyhogy ez is egy motiváló dolog volt, ami erre felé sodort. Nyilván ugye a családi példakép, hogy apukám gyerekorvos, az is erre felé mozdított, és ott ugye van jó pár testvérem, sok kisgyerekkel találkoztam. Igazából az tette az íre a pontot, hogy elképzeltem magamat, hogy hol akarok dolgozni, hogy felnőtteket akarok kérdezni, velük akarok beszélgetni, vagy hogyan képzelném az életemet, hogyha mindez gyerekekkel tenném meg, és arra jutottam, hogy valószínűleg sokkal boldogabb lennék, hogyha erre az irányba mennék tovább. Úgyhogy hát egészen részletekben menve így jutottam el, ez volt a döntésnek a mechanizmusa. Aztán ugye nyilván még az is ott volt, hogy Szegeden maradok, és ott keresek állást, vagy valahol máshol. Az igazság az, hogy nagyon a családom egy jó része Budapestre költözött, itt vannak jó páram, úgyhogy elég egyértelmű volt, hogyha nem Szeged, akkor Budapest. Ami egy elég bátor vállalkozás volt, mert gyerekgyógyászatra Budapestre rendkívül nagy a túljelentkezés. Mindennek ugye úgy mentem neki, hogy nem ott tanultam, nem ismerek senkit, és nem sok esélyt láttam rá, az az igazság, hogy bármi lehet ebből. De nyilván tudtam, hogy van egy olyan hátterem, itt gondolok a kutatási eredményre, a TDK eredményre, ami nincs mindenkinek, talán ebből ki tudok tűnni a sorban, és hát egy próbát megér, hogyha nem jön össze, akkor még mindig ott van a kevésbé népszerű vidéki kórházak rezidens helyei, ahova fel fognak venni, gondoltam ugye én. Úgyhogy így futottam neki aztán az államvizsgának, és az egész pálya keresésnek, munkahelykeresésnek, ami egy egészen sajátságos, azt hiszem ebben a szakmában, mert hogy úgy kell állás helyet keresnünk gyakorlatilag, mert a legtöbb helyen meg se hirdetik a helyeket, főleg Budapesten van ez, hogy csak akkor tudja meg az ember, hogy tud-e menni, pályázni, tud-e a helyre, hogyha felhívja, vagy minimum egy e-mailt ír, hogy lehet-e oda jelentkezni. Sokszor akkor derül ki, hogy van hely, és hogy várják a jelentkezőket, és hogy mikor várják, hogy mit kérnek, szóval, hogy ez az egész egy kicsit.
Ez nagyon érdekes. Nem furcsa ez, hogy amikor orvoshiány van, akkor nincs egyfajta ilyen, mint a legtöbb szakmában, hogy akkor keresünk.
Hát igen, érdekes, meg nyilván ez a menedzsment válogatja. Tehát van olyan kórház, aki már negyedikes koromban akarta, hogy írjam alá, hogy oda megyek pulmonológusnak. Ilyen is van, de a legtöbb kórház, főleg ezek a népszerűbb helyeken Budapesten, egyszerűen nincsenek ilyen kényszerben, mert így is úgy is megkeresik őket, akkor ugye nem kell meghirdetni. Úgyhogy hát így vágtam neki, és akkor adtam be 3 helyre Budapesten, mindezt úgy, hogy még diplomám se volt, ami még érdekesebbé teszi. Tehát, hát és aztán ugye ez áprilisban lehet pályázni a legtöbb helyen, és hogy is van, május végén vannak az államvizsgák. Tehát kvázi 2 hónappal előre kell pályázni egy olyan állásra, ahova olyan diploma kell, ami még nincs meg.
Ez a hit.
Teljesen egyedi ez az eset, azt hiszem. De minden esetre hát elkezdtem járni állásinterjúkra. Igazából 2 helyen voltam, mindkét helyre azt a visszajelzést kaptam, hogyha szeretnék, mehetek oda, és ebből az egyiket el is fogadtam, ami az egyes számú gyerekklinika volt.
Hamarosan folytatjuk mai magazinunkban a beszélgetést Hérák János Benyáminnal, aki rezidens orvosként dolgozik az egyes számú gyermekklinikán. Maradjanak velünk!
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk mai interjúmban a beszélgetést Hérák János Benyáminnal, Benivel, aki rezidens orvosként dolgozik az egyes számú gyermekklinikán.
Én nem annyira hittem el, hogy van esélyem egy klinikára bekerülni, akár az egyes gyerekklinikára, vagy akár a kettesre. Amikor kaptam a telefont, hogy várnak oda, hogy mehetek dolgozni, akkor el kell gondolkoznom igazából, hogy ez mit is jelent, hogy ez mit van maga után, mert ugye egy klinikán dolgozni, egy kicsit más, mint egy más közkórházban. Itt gondolok arra, hogy egy klinikán nem csak a betegellátás zajlik, hanem az oktatás is, és a kutatásoknak a nagy része is. Úgyhogy itt mind a háromból ki lehet venni az embernek a részét, hogyha szeretné. Valamelyikből nem csak a szeretné.
Nagyon diszkrét voltál.
De a lényeg, hogy mind a háromban van lehetőség kipróbálni magát. Hát azt hiszem, hogy így számomra elég egyértelmű volt, hogy el kell fogadnom. Illetve, hogy hálásnak kell lennem azért, hogy az egyes számú gyermekklinikára felvettek. Aztán ugye megszereztem a diplomámat.
Akkor beteljesült a hit, nem hiába biztosítanak, hogy ez így lesz, így is lesz.
És akkor szeptembertől elkezdtem ott dolgozni. Ami nagyon szimpatikus volt egyébként, hogy hetünket vettek fel egyébként, tehát heted magammal kezdtem el ezt a rezidens képzést ott, hogy volt előtte egy kis megbeszélés igazgató úrral, kicsit elmondta, hogy miről fog szólni. Készült direkt nekünk az új rezidensek egy kis füzet, tájékoztató füzet, hogy mi hol van speciál, hogy mire kell figyelni. Úgyhogy ezek mind-mind megerősítettek abban, hogy jó helyen vagyok, hogy foglalkozni fognak velem, és ez be is igazolódott, amikor elkezdtem dolgozni. Az egészben, amit akkor még nem tudtam, csak gondoltam, hogy még azért nagyon speciális ez a hely, mert nem mindennapi betegekkel találkozunk. Van hátránya is, meg előnye is nyilván, mint mindennek, hogy a mindennapi betegellátásban, mindennapi betegségekkel talán nem lesz akkora rutinom, mint mondjuk apukámnak van. Valószínűleg soha nem lesz akkora rutinom. De a különleges betegségekben szenvedő gyerekekkel 0 kilométeresen találkozok, és bele tudok látni a terápiájukba, a kezelésükbe, a diagnosztikába, mire érdemes figyelni, és hát ez egy elég nagy előny, azt hiszem. Nyilván akkor, hogyha az ember ezzel akar tovább foglalkozni.
Tulajdonképpen megvalósult az, hogy kutató is vagy, megvalósult az, hogy foglalkozhatsz betegekkel közvetlenül, kísérheted őket végig a gyógyulásukon, vagy hát a javulásukon. És tudom, igen, hogy ez egy komoly konfliktus volt azért a te életedben, hogy egyik vagy másik, mert ugye nyilván azért lesz valaki orvos, és azért vállalja azt a sok nehézséget, amin át kell menni, mert azért jó dolog segíteni, de a másik izgalmas kutatni, de akkor ugye nincs ott a beteg, nem látod olyan közvetlenül, hogy ú, de tök jól csinálod. Szóval ez akkor most úgy 2 az 1-ben. Sőt.
Igen, sőt, úgy is mondhatjuk, hogy másfél, mert ugye kvázi egy másfél állással ér fel ez a 2 az 1-ben. De igen.
A tanítás hogy megy? Tehát ugye mondtad, hogy oktatni is kell.
Igen.
A többire
hát itt nem sok időt kaptunk, hogy beleszokjunk ebbe. Fél évünk volt, hogy magunkra szedjünk annyi tudást, amit már érdemes átadni, illetve fél évünk volt olyan órákba becsatlakozni, ahol mi kvázi megfigyelőként voltunk jelen, egy adott tanár mellett, ahogy ő oktatja a csoportját. Ennyi állt a rendelkezésre, és utána már elkezdtek nekünk csoportokat adni. És itt arra kell gondolni, hogy ötödéves orvostanhallgatókat kellett oktatnunk, nyilván mindig arra, amilyen osztályon éppen voltunk. Most a gyerekklinikán többféle osztály van, kvázi úgy, mint egy belgyógyászaton, nálunk is van gasztroenterológia, van pulmonológia, ugye van egészen ugye csecsemő osztály, de vannak ilyen speciális osztályok is, hogy újszülöttsebészeti osztály, van intenzív osztály és koraszülött intenzív osztály, úgyhogy nagyon-nagyon sokrétű ez a dolog, ami tanítás szempontjából egy kicsit nehezíti az egészet. Amit
tanulás viszont, szempontjából is nehezíti, azt gondolom, nem csak tanítás szempontjából. Ez nagyon érdekes, hiszen te tanulod is gyakorlatilag rezidensként.
Hogyne, persze, persze.
És rögtön oktatod is.
Igen.
Oktatni. Magyarul, nyilván, angolul, németül.
Igen. Mind a három nyelven. Kvázi most kaptam meg német csoportokat, de angol csoportokat is kellett már vinnem. Hát nyilván magyarból a legtöbbet azért kihívás hátán. Amikre gondolok itt, hogy egy kvázi betegvizsgálatot, amit az elején én úgy gondoltam, hogy át tudok adni, és tudnak gyakorolni velem, vagy mellettem, az szerintem a legfontosabb, mert én azt éreztem, hogy így frissen kijöve az iskolapadból, hogy én azt éreztem, hogy nem kerültem oda elégszer ilyen szituációban. Úgyhogy nyilván saját káromon tanulva próbálom a kis csoportjaimat ilyen helyzetek elé állítani, hogy minél többet vizsgáljanak, hogy az alapján beszélünk át egy gyereket. Nyilván több-kevesebb sikerrel, de hát ez ilyen.
Hamarosan folytatjuk mai magazinunkban a beszélgetést Hérák János Benyáminnal, aki rezidens orvosként dolgozik az egyes számú gyermekklinikán. Maradjanak velünk!
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk mai interjúmban a beszélgetést Hérák János Benyáminnal, Benivel, aki rezidens orvosként dolgozik az egyes számú gyermekklinikán.
Miközben szünetet tartottunk, egy-egy beszélgetés részlet között arról beszélgettünk, hogy számomra lassúbbodott a tempód. Ezt szerintem a hallgatók is hallják, hogy egy végtelenül nyugodt, átgondolt, megfontolt, erő árad a hangodból, ahogy beszélsz. Ez nem volt rád jellemző középiskolában. Nyilván nem voltál hebehúgy a gyerek akkor sem. A gyógyítás során alakult ki, hogy?
Jó kérdés. Nem tudom megmondani igazából. Az biztos, hogy van előnye ennek. Már többen visszajeleztek nekem a munkám során, hogy jól el tudok magyarázni dolgokat, akár szülőnek, akár diáknak. Úgyhogy nyilván van egy ilyen visszacsatolás, ami megerősít ebben, úgyhogy ezért alakulhatott ki.
Nem csak a tanításban, hanem ez magában a gyógyításban is jól hat, hiszen egy beteg ember ideges. A beteg
Igen.
gyerek is.
Igen, bár egy hónapos ezt nem érti meg.
A kisugárzást érzi.
Mondjuk. Jó.
Egészen biztos. Covid. Gyakorlatilag fél éves rezidensként belecsöppentél egy olyan helyzetbe, amiben az egész világ mondhatni belecsöppent. Hogy élted meg, hova kerültél, mit csináltál?
Olyannyira csöppentem bele, hogy húsvét hétfőn hívtak fel, hogy akkor másnap reggel 8-kor nem a munkahelyemre kell bemenni dolgozni, hanem Covid ellátásba kell mennem, ami hát nyilván egy kicsit hideg zuhanyként ért. Egy olyan világjárványnak az elején jártunk, amikor nagyon sok bizonytalanság volt, hogy mi ez a vírus, hogy terjed, hogy mikre kell figyelni, hogy mikre muszáj figyelni. Úgyhogy egy ilyen szituációban kerültem ki a megszokott környezetemből egy új környezetbe, az első hullámnak a legelején. Úgyhogy nyilván izgultam.
Féltél?
Kicsit talán féltem is, igen, aggódtam, hogy mi lesz ennek a vége, és hát így próbáltam meghelytállni aztán a megfelelő ellátóhelyen, ahol ki voltam rendelve. Ugye én az első hullámban voltam, azt ma már tudjuk, hogy nem volt sok beteg, nem volt sok súlyos beteg, engem ráadásul az intenzív osztályra tettek, úgyhogy a legsúlyosabb betegekkel kellett találkoznom, illetve kellett volna találkoznom, de hál' Istennek olyan orvosi kapacitást tudott nyújtani az ott dolgozó orvosi gárda, hogy érdemben nem kellett lényegében segítenem az ő munkájukat. Úgyhogy egy egészen érdekes szituáció volt ez, ami inkább élettapasztalat, mint szakmai tapasztalat. Inkább.
A második hullám, amiben aztán már nagyon sok halott volt, meg nagyon sok beteg, azt hogy érted meg?
Az érdekes dolog van nálunk, hogy második hullámnál már jobban szabályozott volt, hogy kit rendelhetnek ki, és kit nem. Itt arra gondolok, hogy én egy Én a SOTE-n dolgozom, és én egy olyan intézetbe kerültem, ami nem a SOTE fennhatósága alatt áll. Ezt a második hullámnál már leszabályozták, tehát a SOTE is klinikán dolgozó orvosok nem kerülhettek ki SOTE-n kívülre. És emiatt azért a SOTE-n sokan vagyunk, főleg rezidensek, én nem kerültem kirendelésre újból azóta. Tehát én az első hullám elején voltam, és azóta nem kellett kimennem újra, de ez nagyjából, hogyha egy héttel tovább tart a feszített tempó, akkor kiküldtek volna megint. Tehát, hogy, illetve, hogyha kell, akkor most nyilván az első között ott leszek, akinek mennie kell. Úgyhogy kvázi én az alapellátó helyemen, a gyerekklinikán kellett, hogy dolgozzam ott a második hullámban. Ami nem jelenti, hogy nem találkoztunk covidosokkal, mert a gyerekklinika is mint egy COVID központ részt vett az ellátásban, de akkor még nem a gyerekeket ez a COVID járvány kevésbé érintette súlyosan, úgyhogy megterhelő volt a mindennapi munkában, hogy itt van velünk ez a vírus, de nem annyira volt számomra megterhelő, mint azok számára, akik a felnőtt súlyos COVID-os betegek mellett dolgoztak. Úgyhogy ilyen szempontból én szerencsés vagyok, de nyilván, hogyha jön a következő hullám, akkor nekem is helyt kell állnom, hogy a többiek is ezt megtették. Úgyhogy egy kicsit így a gyerekvonalon éltem meg ezt az egész második, harmadik hullámot.
Hamarosan folytatjuk mai magazinunkban a beszélgetést Hérák János Benyáminnal, aki rezidens orvosként dolgozik az egyes számú gyermekklinikán. Maradjanak velünk!
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk mai interjúmban a beszélgetést Hérák János Benyáminnal, Benivel, aki rezidens orvosként dolgozik az egyes számú gyermekklinikán.
A beszélgetés elején, az interjú elején említettük, hogy tulajdonképpen a napokban mondtál igent, itt a SOTE-n belül a PhD képzésre. Vélhetőleg, hogy a maga a kutatási tapasztalatod segített, hogy erre a klassz helyre bekerülj, és ennyire sokféle módon kipróbálhassd a tehetségedet, és használd a tehetségedet, munkádat, de ugye te egyszer már mondtál nemet a PhD-re, most akkor igen. Miért mondtál igent?
Most akkor mi van? Hát igen, ami így lezajlott bennem nyilván az, hogy rájöttem, hogy jól döntöttem, hogy a gyerekgyógyászat ez egy jó választás volt, mert jól érzem magam a gyerekek között, és szeretek velük dolgozni, segíteni rajtuk, de közben elkezdett valami hiányozni. És amikor nálunk az a rendszer, hogy a rezidensek ezek között, az osztályok között forognak, tehát nem megragadnak egy helyen is ott vannak 5 évig, hanem 3 havonta van egy ilyen forgáspont azért, hogy mindent lássunk, hogy mindenben bele tudjunk tanulni. És szerencsének is lehet mondani, a tüdőgyógyászat, a pulmonológia osztályra forogtam, és ott volt alkalmam betekinteni egy olyan programba, ami már működik, meg akkor is működött, és nagyon izgalmas volt már akkor is. Elbeszélgetve a program vezetőjével, mondta, hogy ő szeretné bővíteni a gárdát, mert ő ezt egyedül csinálja, és lassan már beleszakad. Szeretné, hogyha rezidensek is besegítenének neki. Úgyhogy mondtam, hogy én szívesen segítek neki, és így kapcsolódtam bele ebbe a programba. Úgyhogy itt is azért visszaköszön az, hogy az a múltam, amit hoztam az egyetemről, hogy TDK-ztam, és hogy már volt némi nemű tapasztalatom, vagy belelátásom, hogy ez mit jelent, ami miatt újra ismerőssé vált ez a környezet. Egyszerűen ezt tudom a legegyszerűbben elmondani, hogy láttam, hogy itt egy olyan exakt dolog van, ami szívesen csinálnék. És akkor beszélgettünk róla, és mondta, hogy akkor szívesen bővítesz, és megtanít a szükséges dolgokra. Úgyhogy ez zajlik még mindig, illetve hát most már sok önálló munkát is kapok én is, illetve a másik rezidens társam is, aki bevonódott velem együtt. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy egyre izgalmasabb ez az egész, úgyhogy én úgy érzem egyelőre, hogy megint jó helyen vagyok.
Nagyon-nagyon jó ezt hallani, és azt gondolom, hogy aki végighallgatta a beszélgetést, az interjút, nagyon sok jó mintát kaphatott arra, hogy hogyan lehet tudatosan készülni egy életútra, és egy gyermekkori álomból, vágyból, hogy lehet egy felnőttkori álmot megvalósítani, hiszen gyakorlatilag nagyon kevés orvos tanhallgató mondhatja, hogy egyre izgalmas feladatkörökben mozoghat, és hogy azt csinálhatja, amiben jól érzi magát, és amiben a tehetségét hát beleteheti.
Igen, bár tegyük hozzá, hogy szerintem mindenkit tárt karokkal fogadnak, hogyha van ilyen affinitása akkor oda kell menni, és meg kell kérdezni. Biztos vagyok benne, hogy ez az út mindenki számára nyitott az orvosi egyetemen. Úgyhogy
akkor biztatod is azokat, akik
igen, biztos,
ebben a szituációban vannak.
Igen.
Hát befejezésül annyi sok komoly és izgalmas és lélekemelő dologról mesélt, hogy muszáj egy kicsit könnyítsünk a végére. Azt mondd meg, miért vagy szakállas?
Volt kedvem levágni egy hónapja, úgyhogy így alakult.
De tudjuk az orvosi nehéz feladatokat. Naponta mennyit kell dolgozni, tehát mit jelent ez, mennyire sajnáljuk? Mármint ami a leterhelést illeti.
Hát fél nyolcra járok dolgozni, és nagyjából egy ilyen 4-5 körül azért mindig itthon tudok lenni. Ez a kvázi ez a rendes munkanapom, és akkor ezek mellett nyilván az ügyeleti munkák, amik e felé jönnek, ami az éjszakállások a hétvégi munkával járnak együtt, úgyhogy ez is ott van nyilván. De a mindennapok azért így telnek.
Készülned kell órákra például? Tehát, hogy ugye 8-tól 4, ez nagyon frankon hangzik egyébként, de igen, hogy itt említettél német-angol csoportokat, ezek lehet, hogy ugye este készülnek-e?
Ezek munkaidőben vannak ezek az órák, nyilván a diákoknak is az a napi rendjük. Érdemes készülni, senki nem ellenőrzi egyébként, hogy készül-e az ember vagy nem, de sokkal jobb érzés úgy oktatni, hogyha rákészül az ember, és hogyha megadja a módját, és úgy áll ki a hallgatók elé, hogy összeszedetten tud beszélni, úgyhogy igen, érdemes készülni, és azért valahol kell is, tehát ez egy elvárás is.
Hogy pihensz? Mennyire tudsz részt venni Budapest által kínált kulturális csemegékben? Pihenésben, szórakozásban, kulizásban, a Budapest parkot ismered-e?
Persze, egyébként amennyi időm van, igen, az jut. Most lett egy kiskutyánk, úgyhogy a napi feladatok még vele bűvültek, de ő is inkább a pihenés oldalát erősíti, úgyhogy most ő az, aki így újabb, és még foglalkozni kell vele sokat, de egyébként hétvégén elmegyünk kirándulni, vagy a családot látogatjuk meg, úgyhogy azért mindig találunk valamit a barátnőmmel, hogy ki tudjunk kapcsolódni.
Gondolom, erre szükség is van. Nagyon köszönöm mindezt, amit elmondtál. Én azt gondolom, hogy akik hallgattak bennünket, sokat meríthettek ebből a beszélgetésből, az élményem kívül is. Kívánok nagyon-nagyon sok sikert neked.
Köszönöm.
Mind a szakmai, mind a magánéletedben is. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt láttam.
Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm, hogy itt láttam. Meg jó volt beszélgetni.
Hallgatóink, köszönjük, hogy bennünk tartottak. Ha lemaradtak véletlen valamely részletről, feltétlenül javaslom, hogy hallgassák meg ismétlésben. Köszönöm, hogy itt voltak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.